A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Szeretettel köszöntök mindenkit a lapvendégében, én Szatmári Róbert vagyok, és itt velem szemben Emmel László fotográfus, szervusz, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, én köszönöm a meghívást.
Tudomásom szerint te vagy az egyik legfoglalkoztatottabb portréfotós, és én is a te nevedet látom legtöbbször kiírva, annak dacára, hogy nem vagyok egy ilyen tipikusan vizuális típus. Portréfotó. Miért pont a portréfotónál kötöttél ki?
Nekem nagy kedvencem az Irving Penn nevű amerikai fotós, még a 2000-es évek elején hunyt el. Nagyon komoly munkássággal állt a mögött, és aztán ő mondta, hogy igazából a fotográfia neki egy ilyen útlevél volt a különböző világokba, ahova egyébként soha, de soha nem jutott volna el. És az én ilyen első, mondjuk ilyen, ha ezzel a képzavart folytatjuk, akkor országom vagy világom, mondjuk ez a divatfotó volt, amivel elkezdtem mondjuk itt a 90-es évek végén, 2000-es évek elején. És aztán valahogy ezt a divatvilágát, meg ezt a fotográfiát kicsit szűkösnek találtam, kicsit olyan elhagyatott volt ez a terület, mert igazából komoly háttéripara nincsen, valahogy úgy lógott a levegőbe.
Magyarországon,
igen. És egy kicsit olyan volt, mintha, és ez az állandó mintha érzés, ez úgy kicsit úgy kedvemet szekte.
Bocs, és akkor, bocsánat, az nem fordult meg a fejedben, hogy külföldre mész, hogyha már?
De pont ez történt, egy élethelyzet, hogy amikor már úgy álltunk, akkor született a gyerekünk, és igazából ezzel minden eldőlt, itthon maradtunk, és ehhez kellett igazítani a további életünket, és akkor így a divatfotóban is nekem nagyon fontosak voltak az emberek, az emberi arc, az emberi tekintet, és aztán így csúsztam át a portréfotó világába.
Ez egy generális dolog, általános dolog, hogy a fotósoknak, aki mondjuk a divat szakmában dolgozik, általában ez egy fontos szempont, hogy a szem, a tekintet és az arc a fontos.
Nem, legfontosabb. Nagyon sok kollégám van, akinek ez nem akkora kérdés, és annyira nem. Nekem nagyon fontos volt mindig.
Egy divatfotózásban mi a fókusz? Mi a legfontosabb szempont, amire figyelned kell?
Hát egy olyan kreálás történik, ami nagy túlzással a semmiből indul, és a központja a ruha. És persze nyilván különböző eszközökkel eljutunk a végeredményig, egy kisebb-nagyobb stáb által, de egy látvány megteremtése, egy image megteremtése a fontos, és ebben szereplő modell is egy eszköz ennek a dolognak. A portréfotóban te vagy a főszereplő, rólad szól, rád figyelünk, minden rád fókuszál.
Az fontos, hogy valami a képen igaz legyen? Tehát mondjuk egy megkreált valóság a divatvilága.
Igen.
És akkor egy mesterségesen létrehozott világot fotózol így vagy úgy, akkor is, hogyha egy embert, viszont Igen. Hogyha portrét fotózol, akkor lehet, vagy egy arcot fotózol, egy embert fotózol, akkor lehet, hogy az igazságot is keresed. Bár nagyon. Ez lehet, hogy egy túl patetikus álláspont.
Nem, egyáltalán nem. Tehát a sorrendet nem tudnám felállítani, de hogy szép legyen, hogy igaz legyen, hogy hiteles legyen, önazonos legyen, ezek mind hívó szavai ennek a mondjuk egy jó portréfotónak. Mondom, sorrendet nem tudnék ebbe állítani, de nyilván, hogyha ez így együtt megjelenik egy képen, akkor azt mondjuk, hogy bingo, hogy akkor ez betalált.
Sokszor találkozol ilyen képpel, ahol ez megjelenik? Te, mint aki értesz is hozzá?
Igen. Szóval, hogy...
Mitől igaz az igaz?
Hát ez az önazonos. Uh-huh. Hogy azt a személyiség jegyet, vagy az ő tevékenységével kapcsolatos legerősebb motivumot, azt elő tudja hozni, meg tudja mutatni, meg tudja csillantani.
Hogyha meglátsz egy embert, egy arcot, akit fotóznod kell, akkor ha ránézel, akkor már nagyjából be tudod lőni, hogy milyen embertípus, megérzel belőle valamit, vagy kell az, hogy utána néz és beszélgess vele, vagy ez hogy alakul ki?
Néha segít, hogy utána nézek, de igazából mindig egy szép találkozás ez, hogy igazából nem tudunk semmit egymásról, most úgy komolyan, tehát hogy persze tudjuk, hogy ki érkezik a műterembe, de nem ismerjük egymást, ez egy ilyen viszony. Fura egy helyzet, hát két ember önszántából találkozik egy helyiségben, reményeik szerint valami jó fog történni velük, aztán kimennek a helyről, és soha többet nem látják egymást. Mihez tudnád ezt hasonlítani?
Nem tudom. Hát szokták szeretni a fotózást egyébként a művészek, vagy van egy ilyen ellenérzés, gondolom mind a kettő állásponttal találkozol?
Mindegyik létezik. Ami tapasztalat, hogy mondjuk ugye az én utóbbi 10 éveimnek a fő iránya az mondjuk a zenészek, leginkább klasszikus zenészek fotózása, vagy ugye színészekkel találkozom nagyon, nagyon sokszor, és hát ott nincs a darab, nincs a hangszer, nincs az övegem, nincs én vagyok. És ez egy mesztelen helyzet. Úgyhogy ez bármennyire is valaki a színpadon van, és gondolnánk, hogy én itt szeretem ezt, hogy engem fotóznak, én szerepelek, hogy nem tudom, hogy de azért alapvetően zártak. És akkor ezt a zártságot kell valahogy felbontani. Az emberi kapcsolódás alapeszközeivel, tehát hogy szeretve van ott ebben a helyzetben, hogy odafigyelek rá, hogy mellette vagyok, hogy támogatom, és akkor ezekben a helyzetekben ott el tud indulni egy munka.
Hát igen, nem, semmiképpen sem vagy egy merev fazon, tehát azt gondolom, hogy ez az oldás neked könnyen megy.
Ebben jó vagyok.
Tehát ilyen barátságos, stb. Igen, meg tudod.
Igen, szóval ez nekem nem egy olyan extra munkahatom, hogy ezt kell csinálnom ahhoz, hogy majd. Nem, tehát alapvetően ilyen vagyok, viszonylag könnyen teremtek kapcsolatot, és ez nagy segítség az ilyen típusú munkában.
Egyébként mondtad ezt, hogy mit várunk egy olyan helyzettől, ahol két ember találkozik egy órára, aztán utána elmennek egymástól, és akkor nem is találkoznak többet. Igen. Ez alkalmas, itt lehet egy ilyen jó, hogy ha létrejön a kémia, akkor ez lehet egy nagyon fontos találkozás.
Igen. Igen, 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 igen.
Attól függ, hogy mennyire inspirálják el. Mert előfordult, hogy nem csak te inspiráltál művészeket, akiket fotóztál, hanem viszont?
Ezt most még egyszer, hogy...
Tehát, hogy akit fotóztál, igen, nyertél valaha inspirációt, tehát volt egy ilyen meghatározó élmény adott emberekkel,
hogyne, művészekkel? Hogyne. Igen, igen. Most nem tudok megint ugye neveket, meg példákat.
Akkor ne is mondjuk neveket, igen.
De abszolút, hát persze, nagyon... Nagyon-nagyon-nagyon fel villanyoznak, igen, amikor... Hát ez a szép ebben, hogy ott van, nem tudunk semmit, elindul, és aztán ott a végén lesz egy jó kép, és hát ez csak abból születhet, hogy engem ő inspirál egyfolytában.
Azt nyilatkoztad is, hogy azt igen nem izgat, hogy jól csinálj valakiből, aki valójában nem. Általában mennyire, amikor van egy ilyen fotózás, akkor én, hogyha mondjuk engem fotóznál, igen, akkor nyilván az amellettől le kell nyugtatni. Nyilván megpróbálnék magamról minél előnyösebb képet, igen, a személyiségeket.
Mindenki jól akar kinézni, ez egy alap.
És jót akar magáról sugározni.
Jót akar sugározni, igen. A probléma ott kezdődik, amikor esetleg számodra van a jóról valami megrögzött kép, hogy én úgy nézek ki jól, hogy... Uh-huh. És akkor te akarsz valamit. Minden ilyen közös munkában az ilyen típusú akarás, az egy hatalmas bökkenő. Uh-huh. Az nem egy közös munka. Az egy selfie. Uh-huh. Tehát nem selfie-t csinálunk ilyenkor. Én nem attól leszek jól, nem attól leszek keresett, hogy elkészítem azt a portrét, amit ő szeretne magáról, egyébként pedig a telefonjával meg tud csinálni otthon. Hanem, hát szerintem ez egy alapkérdés, hogy te hogy látsz engem? És akkor... Én, ha mennék egy ilyen fotostúdióba, akkor nekem ez lenne a tervem, vágyam, hogy akkor ő mit lát belém, milyennek lát engem.
Uh-huh. Uh-huh. Az hogy alakult ki az életedben, hogy mostanában főleg zenészekkel foglalkozol?
Így... Nem volt benne egy szándék, nagyon szeretem a zenét, nagyon szeretem a klasszikus zenét, és persze vonzolnak azok az emberek, akik ebben a világban vannak. És aztán, ahogy az ember ezekkel elkezd foglalkozni, ezeket a gondolatok, hogy jaj, de jó lenne egyszer lefotózni, akkor egyszer csak hát elindul ez az irány, és akkor lesz egy, kettő, három, és akkor így szépen így lesz ebből egy ilyen kis fél életbű. Most már tényleg, hát ez már 10 éve. Visszaemlékszem, az operának először 2012-ben dolgoztam, és akkor mondok egy Alfa és Omegát Marton Évával, és akkor hát mondjuk ő volt egy ilyen kezdőpont ezen a klasszikus zenei vonalon.
Nem egy kis pont.
Így van, azért mondom. Tehát ott,
mély víz.
Igen. Aha. Igen. De vele is sikerült azt elérni, hogy lett egy olyan tekintet, ami mindent elmond róla. Uh-huh. És ezt hál' Istennek nem én fogalmaztam meg.
És milyen tekintet, mit sugárzott a tekintete? Hogy hát mit mondtak azok, akik véleményezték a képedet?
Zoltán mondta a férje, hogy férjénye. Sok szép fotó készült már az Éváról, de hogy ez szép is, és van benne egy olyan mélység, ami az Éva.
Igen, az a mélység az nagyon fontos szó. Tehát igaz, hogy meséljen az a tekintet, meséljen az, hogy mondjon valamit. És akkor sem feltétlenül baj, ha mondjuk teszem azt, mondjuk egy női arc, mondjuk ráncos, vagy stb., csak igaz legyen, és valahogy legyen mélysége.
Így van.
Uh-huh. Ezzel sokat küzdesz, mert nyilván a nők, azok gondolom a nők legtöbben hiú, és figyel arra, hogy jól nézzen, esztétikusan nézzen ki.
De nincs ezzel küzdelem, hát igyekszik az ember jól világítani. Természetesen az utómunkának van szerepe, de mindig a mai ilyen talán túlzott utómunkát, átkozókat így mindig figyelmeztetem, hogy így. Hát például az operában, hogyha az ember sétál a folyosókon, akkor mondjuk a 20-as, 30-as években készült portrék inkább hasonlítanak egy grafikára, mint sem fotográfiára. Szóval azok aztán annyira egy olyan retuson estek át, még a régi módszerekkel, hogy ihaj. Úgyhogy azon a határon belül kell segíteni, ami még megsegíti a képet, nem pedig elfed, nem pedig eltakar, nem akar más csinálni, hanem csak egy picit úgy.
Hol van ebben a te önkifejezésed? Mennyiben önkifejezés az, hogyha valaki portréfotót készít? Egyáltalán kell ilyenről beszélni, mert is a fotográfia az egy művészeti ág.
Művészet, de persze, és nyilván amikor tényleg mondjuk a magas művészettel találkozik, van egy olyan halmaz ennek a dolognak, vagy egy metszete, de alapvetően mint maga, hogy nem tudom, én magam alkalmazott fotósnak tartom magam, tehát nem az autonóm fotográfia felől jövök, tehát nekem egy személy, aki ott van velem szemben, egy akkora felütés, mint mondjuk egy színház rendezőnek egy darab, amit már megírtak, megvan. A kérdés az, hogy én azt hogy formálom, mit csinálok vele, hogy hajlítom, hogy alakítom, mit akarok vele mondani, de hát nem írhatom át. Szóval ugyanez, ilyen erősséggel. Tehát az én önkifejezésem eddig tart, és nem tovább. És ezzel irtózatosan elégedett vagyok. Uh-huh. Mert hogyha az autonóm fotó felől jönnék, akkor nekem állandó, ugye nyom valami, amit én közölni akarok a világgal, képpé akarom formálni, nem tudom, micsoda.
És te nem akarsz közölni sem.
Igen, de így nem, hanem dobjanak elém valamit, és akkor... És pláne, hogyha mondjuk az egy nagy formátumú zenész, akkor én tudok hozzá kapcsolódni, és akkor abból így ketten csinálunk valamit.
Uh-huh. Egyébként te nézel, vagy gondolsz valamit a fotóművészetről, azon fotósokról, akik akarnak valamit mondani? Tehát nyomon követed, hogy mik vannak, milyen irányzatok, ilyesmi?
Igen, követem, figyelgetem, azért járok kiállításokra. Azt az irányt vettem észre, hogy a vizualitásba, a képbe gyakran olyan plusz tartalmakat próbálnak bele gyömöszölni, ami nem fér bele. Tehát nekem fotó mellett ne legyen egy kis regény, hogy ez a kép arról szól, hogy... Aha. És ez elég gyakorivá vált az utóbbi években.
Tehát magyarázzák.
Igen, nem... meg kell magyarázni, mert amikor ott állok előtt, akkor tessék... Ez se baj, gondoljak, amit akarok, de nem kell nekem ezt írásban, mert ez kifeszíti a műfaj határait. Szerintem érdemesebb egy... Hát ez a lényeg, egy koncertrát, egy pillanat, abban legyen meg minden, ott álljak előtte 20 percig, azt mondja, hogy wow. Nem kell nekem mesélni erről, hogy akkor ez most mi lehet. Szóval...
Te ezzel azt is érted, hogy úgy olyan fotót nézel, amiről te magad azt se tudod, hogy miről van szó, vagy csak az, hogyha megpróbálják ezt verbálisan megmagyarázni?
Hát igen, állok egy kiállító térben, és ott van egy kép, és szögezzen oda 10 percre, olvasgassak róla, ott a kiállításon, és aztán tenne visszalépik, ja, aha.
Uh-huh. Ha már emlegettük azt, hogy a 20-as, 30-as években milyen volt egy portréfotó.
Igen.
ez már 100 évről beszélünk, az elmúlt 100 évről beszélünk. Igen. Most egyébként nagyon sok minden más ahhoz képest, mondjuk nem menjünk vissza 100 évre, mondjuk, de egy 20-30-40 évvel ezelőtt.
Visszamehetünk, csak az érdekesség nagyon gyorsan, hogy mondjuk mit tudom, a daguerreotípia megjelenik az 1800-as évek eleje, lassú a világ. Elmennek az emberek portrét készíteni magukra egy műterembe, ahol gyakorlatilag különböző eszközökkel fixálják a fejüket, mert olyan hosszú az expozíciós idő, hogyha egy ilyet csinál, akkor egy ilyen elmosódott valamit látunk az arc helyett. Ilyen lassú minden. 40 év múlva a Kodak kidobja azt a gépét, amire azt mondja, hogy csak nyomd a gombot, a többit mi megoldjuk. Ez volt a szlogen.
Ez, hányat írunk ekkor?
1888-at.
Tényleg?
1888. Tehát 30-40 év leforgás alatt megszületik az a fényképezőgép, ami az lakossági, kiviheted a ligetbe, még természetesen mindig kezdetleges, hosszú az expozíciós idő mindig, sokat kell várni, hogy jó legyen, de hát egy sokkal felszabadultabb, de hát mi történt? Felgyorsult a világ. Ennyi idő alatt, ennyi gyorsult a világ. Tehát mindig igazodik a világnak a változásaihoz. És most aztán ugye, hát én még analóg fotográfiával kezdtem. Film, labor, stb. Hát egy hét volt, mire a végére értünk annak, hogy akkor ez. Most eljutottunk a digitálisba, azonnal látjuk a munkán, a monitoron, hogy mi történik, ott tudunk korrigálni, és azonnal kell a kép. Ennek van egy ilyen, hát van egy ilyen teljesen kikészítő mondása, át tudod dobni?
Igen.
Hát, és azonnal dobd át.
Igen.
Vagy nincs a szerkesztő, vagy a művészeti vezető, nincs a munka színhelyén, hanem bentül az irodába, és onnan küldözgetünk a műteremből képeket neki, hogy akkor szerinted jó lesz-e. Na, szóval ennyire gyors a történet, és egyébként pedig holnap már nyomdába megyünk. Uh-huh. Mondtam valamit. Tehát, hogy így ez a sebesség, ez hát, hogy jó vagy nem jó, azt nem tudom.
Te lassabbakat vagy szereted ezt a fajta gyorsaságot?
Jó kontrollálni a képet, az fontos. Egyébként analóg időszakban is kontrolláltuk a képet, polaroidot készítettünk előtte, ugyanazzal a géppel, ugyanazok között, a fényviszonyok között, mindig tudtuk, hogy mi fog történni, és akkor utána befűztük a filmet, és utána elkészült az éles anyag igazából. De a kontrolláltsága szerintem az jó. De mondok egy érdekeset, hogy mondjuk, tudom én, Marozsán Erika mondta, hogy nem szeret monitort nézni. Mert az egy olyan külső forgatáson, mert hogy az egy olyan filmről beszélünk, az egy olyan külső információ, hogy ő a kívülről próbálja aztán korrigálni, amit esetleg kérnek tőle, nem pedig belülről. Tehát szereti, hogyha elmondják neki, hogy jó volt, de mi lenne, ha, és nem akarja azt látni, hogy milyen volt a nem jó. Uh-huh. Szóval amennyit segít, ott el is akadunk. Vagy például egy portré alany azért úgy el tud árulni ott, amikor ott vagyok vele szemben, elindul a munka, és akkor 5 kockánként mindenki ráront egy ilyen monitorra, és nézegetik, ő pedig ott áll így. Vagy akkor most egyébként most velem foglalkoztok, hogy mi ez az egész? Uh-huh. Szóval, hát csak így felvillantottam egy-két ilyen mai nehézséget.
Igen. Most ugye az analóg szóbedobások azért majdnem meg is kérdezem, hogy te olyan fazon van, vagy aki mondjuk analóg lemezjátszód is használ, és azon hallgat zenét, vagy ez már nem...
Elvesztettem.
Elvesztettél egy analóg lemezjátszót, ez hogy lehet?
Megvan, úgy, hogy nem használom, viszont ezek a kütyük nekem mind megvannak. Tehát én tehát ugye 60 éves vagyok, tehát nekem a hifi torony, mint aha, olyan, ez megvolt a videótól, meg a nem tudom, meg az akkai lemezjátszó, meg a nem tudom. Tehát ezek ráadásul megvannak, úgyhogy ez most pont a gyerekünk most már ugye 19 éves, és hát ő forszírozza, hogy hát ott vannak a tényleg szuper bakelitek minden, úgyhogy ezt előkeszedni, mert ez nem lehet így. Uh-huh. Tehát ez, nincs egy normális zeneeszköz a lakásban, az botrány.
Miért nem lettél te a zenész? Mert ugye beszéltük, hogy te zenéltél. Sőt, én jazz rockot, progresszív rockot játszottatok. Ott azért komoly hangszertudás kell.
Hát így alakultunk, igen. Nem tudom, egyszerűen ezt nem tudtam megugrani. Tehát én egy ilyen iszonyú rossz tanuló voltam, matekból, ketteske, és valahogy ugye a zeneelmélet és a zene valahogy nagyon szorosan. És akkor ahányszor elmentem, ott ültem a tanárommal szembe, és akkor így nézett rám, és figyelj, inkább játszunk, jó? És mikor éppen valami nagy elméleti megfejtés közepén voltunk, látta, és én is éreztem, hogy ezt én, tehát egy konzisz szinten ezt nem tudom megugrani.
De minden nagy zenész otthon van zenelméletben, meg szólfé, és nem biztos, hogy mindenkinek olyan jó, hogy kell hozzá.
Azért jó kérdés, mert aztán ugye én a fotográfiát szintén autodidakta módon kezdtem el csinálni, és igazából komoly tanulmányokat ebben nem végeztem egyáltalán. Szóval én valahogy megkerestem azt a helyet, ahol az autodidaktaság mondjuk működik. Én azt gondolom, hogy zenében, egyébként a fotóban is érzem, meg mindenben, hogy természetesen szabadon elrepít téged valameddig. De aztán egyszer csak azért hiányoznak szerintem dolgok. Szabad vagy, sokkal szabadabb vagy, mint amikor egy iskolában azt mondják, hogy ez van, így kell csinálni. Tehát én fogtam úgy akkordot valakinek, hogy de marha jó, de ilyen nincs. Mondták, mert ez nem létezik, ez a harmónia.
De hány újítás jött ki?
Persze. Szóval egy ilyen köztes. Tehát nem kaptam képzést ezekben, de hát most már így maradtam, szóval.
Aha. Lehet, hogy a legizgalmasabb szempontokat az autodidaktát tudják belehozni, akár még a vizualitásba is, nem tudom.
Nem biztatok senkit, tehát az elmúlt években sok asszisztenssel dolgoztam, akik ott nálam kezdtek, és én mindig azt mondom, hogy menjenek a Momér, és menjenek, tanulják ezt a dolgot. Tehát
a kontextus miatt biztos fontos.
Szerintem igen. Egy rendszerezett tudás az iszonyú fontos.
Uh-huh. Te is tisztában vagy például 16-17. századi Faman portrékkal, azt gondolom, kened vágod, nem? Tehát, vagy nincs ilyen?
Nem tudom, hát igen, nézeket, tehát én próbálkozom, te csinálj. Igen.
Tehát mennyiben látod a kontextusát? Tehát mondjuk a porté képeknek és a porté fotózásnak nyilván, tehát valahogy elhelyezed.
Igen, de hogy igazából, amit az előbb mondtam, hogy a világot hozza, a világot tükrözi, annak a lenyomata is nyilván, amikor ebbe egy kis árt kerül, akkor az ugye az egy megemeltebb, az egy több. Uh-huh. Több, de a világot képzi le valahogy nagyon. Uh-huh. Nem tudok egyébként sokkal mélyebbre menni ebben.
Várra István fotóztat például? A cselistát?
Igen. Egy nagyon gyors találkozás volt, én hosszan dolgoztam, meg dolgozom is a Kokaskattékkal, meg Kármán Barnáékkal ott a Fesztivál Akadémián, és akkor ott...
Ott is amit fotózni, a kettők viszonya, a dinamika, ahogy nyomják, tehát igen, az egy érdekes
dolog. És a Katinak volt egy nagyon-nagyon jó ötlete, még hát 10 éve, hogy mi lenne, hogyha a zenészeket akkor fotóznak, amikor az előadás után lejönnek a színpadról. Tehát megtörtént egy produkció, lejön egy kvartett mondjuk a színpadról, és akkor ugye ott felállítottunk egy műtermet, és akkor így vártuk őket, hogy az a lendület, az a feloldott izgalom, az a nem tudom mi, az ott legyen a fejükön, és akkor a Várda Istvánnal így találkoztunk. Ezek ilyen nagyon rapid fotók, ezek 5 perc, 8 perc, de hogy egy olyan pluszt adott bele, hogy jót tett a képeknek.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.